11 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kormány számára kiemelten fontos, hogy az általános iskolás korosztály számára minőségi és értékalapú kulturális szolgáltatásokat biztosítson szervezett keretek között. Ennek érdekében a 2024-25-ös tanévben folytatódik és megújul a Lázár Ervin program, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A közlemény szerint a kormány 2019-ben hívta életre a Lázár Ervin programot, mely szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden általános iskolás diák számára térítésmentes lehetőséget biztosít tanévenként egyszeri alkalommal egy kulturális programon való részvételre. A program lebonyolítását a jövőben a Dériné Művészeti Nonprofit Kft. És a Klebelsberg Központ közösen látják el. A saját célra termelő erőművek nélkül is a 2030-ra várt szint felett van már a hazai napenergia kapacitás. Az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint februárban 6000 megawatt fölé nőtt az összes napelemes beépített teljesítmény. 10 milliárd forintos fejlesztés kezdődik a Hungarometnél. A projektben egy olyan klimatológiai adatgyűjtő rendszert és adatbázist építenek ki, amellyel segítik a klímaváltozás hatásaihoz az alkalmazkodást. Kinyitott a felújított tiszaújvárosi kemping, június közepén érkeznek az első lakók a termál kempingbe, ahol megújultak az apartmanok. A lengyelek mellett szlovák és magyar turisták is szívesen töltenek néhány vendégészakát a kempingben. Az utolsó pillanatig folytak a munkálatok, a szezon előtt teljesen felújították az összes apartmant, mintegy 30 millió forint értékben. A kemping területén 10-5 fős apartman van, melyek 20-25 évesek, azóta nagyobb átalakítás, felújítás nem volt, ezért vált szükségessé renoválásuk. Lecserélték a bútorokat, a konyhaszekrényt, a tűzhelyet, de új hűtők és tévék is érkeztek, írja a Borsod Online. Nagykövetséget nyit Laosban Magyarország. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a laoszi fővárosban kiemelte, Magyarország Németország, Franciaország és Luxemburg után a negyedik uniós tagállam, amely külképviseletet hoz létre Vientianeban.
Az időjárásról.
Az összefüggőbb felhősávok kelet-észak-kelet felé távoznak, mögöttük a gomoly és fátyol felhők mellett kitisztul az ég. Általában nem lesz csapadék, de főleg hazánk észak-keleti felén harmadán helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Több helyütt megérénkül az északnyugati-nyugati szél, a csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 11 és 17 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a Petneházi Református templomból. Igét hirdet Hidi László, a gyülekezet lelkipásztora.
Az ajtó előtt állok és zörgetek, arra várok, hogy bebocsáss, a szíved ajtaján kívül nincs kilincs, csak rajtad áll a nagy találkozás, így szól az Úr. Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezetünk minden tagját, a rádió közvetítésen keresztül Isten tiszteleti közösségünkbe csatlakozó testvéreket is az apostol szavaival, áldás békesség és szeretet hittel együtt, az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldó és megtartó közösségében. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 239. dicséretünket mind a 4 versével. A 239. dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam, viseld gondomat, vezérd utamat, mert csak rád maradtam. Ami Isten tiszteleti közösségünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istenként bölcsen igazgat és fenntart ma is mindent. Amen. Hallgassuk együtt Istenünk igéjét, amely hasznos a tanításunkra, a feddésünkre, a megjobbításunkra és az igazságban való nevelésünkre. Pál apostol rómabeliekhez írt levelének a 12. fejezetéből, a 9. verstől a 21. versig terjedő szakaszt, a képmutatás nélküli szeretet címmel. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálat készségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, A nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. Amen. Istenünk áldja meg ma is az ő igéjének hallgatását, megértését és annak megtartását, ezért csendesedjünk el együtt és imádkozzunk. Gondviselő Istenünk, a templomok falai között és a rádió hallgatóság körében egyaránt sokan és sokféle helyről, sokféle élethelyzetből jó okkal érkeztünk most is eléd. Szeretnénk téged őszintén magasztalni a mai napon, mert méltó vagy arra, hogy ezt tegyük. Olyan jó nekünk látni a bölcsességedet, melyel uralkodsz az általad teremtett világon, és benne a mi életünkön is. Olyan jó nekünk figyelni a te végtelen hatalmadat, melyel igazgatod ezt a tökéletlen világot, és benne a mi életünket is. Olyan jó nekünk tapasztalni a nagyságodat, melyre föltekinthet ez a kis világ, és benne a mi apró életünk. Hadd dicsérjünk hát téged a te szentjeidként, mert tudjuk, kihez szólunk minden alkalommal, amikor imára kulcsoljuk a kezeinket. Szeretnénk neked őszintén hálát is adni a mai napon, mert annyi okunk van arra, hogy ezt megtegyük. Mindenek előtt köszönjük, hogy tart még a kegyelmed ideje, melyben élhetjük az életünket. Hálát adunk azért is, mert a mi életünkben érezhetjük gondviselő szeretetednek sok-sok jelét, mellyel velünk vagy az örömteli és bánatos időkben egyaránt. Köszönjük azt is, hogy az életünkbe adsz nekünk szerető társakat, családtagokat, akikkel vagy akik közül most eljöhettünk a te közelségedbe. Hadd adjuk hát neked a hálánkat a te gyermekeidként, mert tudjuk, hogy mindent a te atyai kezedből kapunk, amire tekintettel most köszönetet mondunk. És szeretnénk őszintén bocsánatot is kérni tőled a mai napon, mert van mit megvallanunk előtted. Bocsásd meg nekünk azokat a pillanatokat, órákat, vagy hosszabb időszakokat, amikor háttal állunk előtted, és nem térdre borulva. Kérünk téged, hogy ne a mi kemény nyakunkra tekints, hanem az Úr Jézus értünk megtört testére. Bocsásd meg nekünk azt is, amikor szándékosan veled szemben állunk, és bűnt követünk el ellened. Kérünk téged, hogy ne a mi tiltakozásunkra, ellenállásunkra tekints, hanem az Úr Jézus engedelmességére. Bocsásd meg nekünk azt is, amikor a ránk bízott embertársainkat bántjuk, és ezáltal ellened is vétkezünk. Kérünk téged, hogy ne a mi szeretetlenségünkre tekints, hanem az Úr Jézusban kifejezett szeretetedre. Szeretnénk, ha te is szólnál hozzánk, miután meghallgattad a szavainkat, azért jöttünk eléd, hogy igéd és lelked által légy jelen közöttünk, és áld meg azt az órát, amelyet a templomodban eltöltünk. Amen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük együtt a 231. dicséretünknek az első két versét. Az új énekeskönyvünket használjuk, a 231. ének így kezdődik. Könyörögjünk Istennek, ő szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Istenünk igéje, amely által szól hozzánk és keres bennünket abban az élethelyzetben, amelyben mi is jónak láttuk idejönni az ő közelébe. Megírva található Péter apostol első levelének az első fejezetében, a harmadik és negyedik verset olvasom, Isten magasztalása a hívők reménységéért. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak, a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Amen. Én ritkán nézek bele a naptáramba, mert általában észben tartom a dolgaimat, a feleségem irigykedik is rám ezért, de ha időnként leülök és átböngészem a naptáramat, akkor jó alaposan megnézem, mi történt velem és mi minden vár rám a továbbiakban. A héten minden korábbinál nehezebb szívvel nyugtáztam, hogy lassan a 2024-es évnek a felénél járunk, de annyi minden történt velünk az utóbbi időszakban, az elmúlt hónapok során, mintha már túl lennénk a legjaván. Nem csak személyes, hanem általános tapasztalatként is megfogalmazhatom ezt, a hétfők talán mindenki számára keményebbek, mint korábban. Sok tekintetben olyan mókus kereket taposunk mindannyian, amely jóval kevésbé olajozottan működik, mint néhány évvel ezelőtt a boldog békeidőkben, ahogyan mondani szokás. De csak az idei év mérlegét elkészítve is, talán kivétel nélkül mindannyiunk nevében szólva mondhatom, hogy volt részünk országos egyházi botrányban, személyes és családi krízisekben, gyülekezeten belüli és települési szinten mutatkozó válságban, az elmúlt heti választások által befolyásolt közhangulatról már nem is beszélve. Mindezek fölött görnyedve, a naptáramat bámulva, úgy éreztem magam, mint a gyerekeim kirakózás közben, ez az egész valahogy nem akar összeállni. A fiaim nagyon szeretnek puzzle-özni. Akik pedig osztoznak a hóbortjukon, azok tudják, hogy ez a hobbi csak úgy működik, ha a játék minden darabja adott és a rendelkezésünkre áll. Én nem hódolok ennek a függőségnek, de a családom fanatikusaitól jól tudom, hogy nincsen annál rosszabb, mint amikor az összkép eléréséért napokon át dolgozik az ember, és próbálja megoldani a feladványt, végül viszont rajta kívülálló okokból kudarcba fullad az igyekezete. Bevallom, néha még csintalankodom is egy kicsit, csak úgy poénból elrakosgatok egy-egy darabot az enyémek elől, és aztán látom az arcukon a kétségbeesést annak következtében, hogy nem tudják megoldani a feladatot. De voltam tanúja annak is, hogy a 4 éveseim a szőnyegen játszva elértek az utolsó darabig, amit abban az esetben nem én raktam el, hanem valóban elveszett. Az eset beleégett az emlékezetembe, az egyikük vigasztalhatatlan sírásban tört ki a csalódottságtól, amikor nem találta maga körül a hiányzó darabot. Még a testvére felállt és körülnézett egy kicsit magasabb szemszögből, majd megpillantotta a szőnyeg szélén az ott heverő utolsó darabként funkcionáló kirakóst. Nagy büszkén odalépett, felvette, beillesztette a helyére, és ezáltal mindketten boldogok voltak a közös siker miatt. Mint mondtam, a héten a naptáramat böngészve, egy röpke pillanat erejéig úgy éreztem magam, ahogyan a vigasztalhatatlan gyermekem. Ez az egész valahogy nem akar összeállni. Kilátástalan a helyzet. Aztán tanulva a másik gyerekemtől, felálltam a szőnyegről, és más szempontból megvizsgálva a körülményeket, megtaláltam a belőlem hiányzó darabot. Ekkor ugyanis megláttam a naptáromban, hogy az emberi szinteken általam rögzített, sokszor elkeserítő történések mellett, keresztény körökben, ezen az éven különösen sok megszólalás történt a reménység kapcsán. Bizonyos értelemben törvényszerűségnek is tekinthető ez. Minél kilátástalanabb helyzetbe kerülünk, nekünk annál hangosabban kell hirdetni, hogy a körülményeinktől függetlenül reménységünk van a jövendőre nézve. amikor Péter apostol a felolvasott igeversek szerint hálát ad az élő reménységért, akkor éppen abban erősít meg bennünket, hogy ez az újjászületett embereknek az ajándéka, ami kivételesen csak a miénk. Jézus egykori tanítványainak a leveleiben újra és újra visszatér, hogy aki komolyan készül Krisztus második eljövetelére, az ő visszatérésére, annak ez elvehetetlen reménységet ad. Azért is jó, ha ma az igehirdetés közben Isten szent lelke megvizsgálja a szívünket annak kapcsán, hogy keresztény hívő emberként van-e nekünk ilyen élő reménységünk, mert ennek az ellenkezőjével, halott reményekkel rengeteg ember szíve egészen hamar megtelítődik. Úton útfélen találkozunk olyanokkal, akiknek meghalt a reménységük életük egy pontján, sokan közülük már el is temették azt, és régóta gyászolják. Alapvetően mindenkinek vannak elképzelései, álmai, vágyai, neki feszülünk, tanulunk, dolgozunk ezek eléréséért, és egy ideig töretlenül reménykedünk a megvalósulásukban. Azután hirtelen, sokszor egymás után jönnek a csalódások, a kudarcok, a vereségek. Nem úgy történnek a dolgok, ahogyan szerettük volna, ahogyan elképzeltük, ahogyan megálmodtuk. Valakinek az ifjúságában nem jött el az a nagy ő, akire annyira vágyott, közben pedig elszaladt mellette az élet. Vannak, akik váratlanul egyedül maradnak a gyereknevelésben, mert a társukra nem lehet számítani. Van, aki azt remélte, hogy boldog nagyszülőként dajkálhatja majd egyszer az unokáit, ehelyett az özvegyek keserű kenyerét eszi, mert a gyermeke a távolban él, és az unokáit is alig látja. Akad olyan, aki elérkezett az élete legszebb érett férfi korába, és visszatekintve mégis megdöbbenve állapítja meg, hogy a sok szép tervéből, az alkotás vágyából milyen keveset valósított meg. Valaki abban reménykedik, hogy felgyógyulhat a súlyos betegségéből, de még mindig a terhei alatt roskadozva szenved. Sajnos való igaz, hogy minél többet élünk mi emberek, annál több álmunk hullik darabokra, és annál több reménységünket temetjük el. De vajon lehet-e folytatás ezután, ha már elbúcsúztunk attól, ami a közmondás szerint is utoljára szokott meghalni? Lehet élni remény nélkül? Mi vár ránk, ha már semmit, vagy legalábbis semmi jót nem remélünk az élettől? Mire számíthatunk, ha már semmiben nem reménykedhetünk a jövő tekintetében? És vajon kell-e élő reménységről beszélni itt a mi köreinkben, ahol a baj, a nélkülözés, a szenvedés a legtöbbünk házában Istennek hála érte, csak nagyon ritkán látott vendég? Van-e egyáltalán lehetséges-e érvényes üzenetet megfogalmazni az élő reménységről azok számára, akik nem a reménytelenséggel néznek farkas szemet nap mint nap, hanem ehelyett az a legfőbb problémájuk, hogy milyen következő életcélt tűzzenek ki maguk elé? Nem tudom, hogy az Isten üzenetét váró gyülekezet tagjaként az igehirdetés hallgatóságában itt közelebb vagy ennél távolabb te melyik csoporthoz tartozol. Nem tudom, hogy azokhoz, akik már eltemették a földi reményeiket, és semmi jóra nem számítanak, vagy inkább azok közé, akik tele vannak emberi, evilági reményekkel és merész tervekkel. Ha a testi-lelki állapotodra, az egészségedre, a körülményeidre, a családtagjaidra vagy a munkádra gondolsz, akkor mi az, ami leginkább betölti a szívedet? A szomorúság, a csüggedés, a kilátástalanság, vagy a bizakodás, a derülátás, a reménység? Ha most úgy érzed, hogy benned a mérleg, inkább a csalódások, a kiábrándultság, a cinizmus felé billen, akkor azt szeretném neked nagyon szilárd meggyőződéssel hirdetni, hogy van, létezik olyan élő reménység, amely nem könnyen szerte foszló szappan buborék, vagy látványos szemfényvesztés. Ha viszont inkább a másik irányba leng az inga a te életedben, a magabiztosság és az optimizmus felé, akkor mindenféle ítélkezés nélkül arra szeretném felhívni a figyelmedet, hogy vigyázz. Vigyázz, mert a keresztjén élő reménység nem az anyagiakra, nem az egészségre, nem a szépségre és nem a tudásra, nem a mulandó értékekre, hanem egyedül Jézusnak a halálból való feltámadására épít. Annak érdekében tehát, hogy az Isten tisztelet ideje alatt mindannyian megtaláljuk azt a belőlünk hiányzó utolsó darabot, megvizsgáljuk Isten igéjének az olvasatában, hogy milyen a halott, és milyen az élő reménység. Az előbbi egy kicsivel könnyebb. Azt talán mind jobban ismerjük. A halott reménység az, ami már nem él és nem éltet. Nem csak ő halt meg az emberben odabent, a keserű tapasztalatok és csalódások miatt, hanem szép lassan, mint egy rákos sejt, megöli a gazdáját, az ember szívét, lelkét is. Ez azt jelenti, hogy reménység nélkül nem lehet élni. Akiben a reménység utolsó szikrája is kihunyt, aki semmi jót nem vár már az élettől, az előbb lelkileg, érzelmileg adja fel, és válik depressziósá, aztán nagyon hamar fizikailag is az aktív vagy a passzív önpusztítás útjára lép. József Attila olyan szépen fogalmazza meg, olyan drámaian tudott írni erről a kozmikus reménytelenségről: az ember végül homokos, szomorú, vizes síkra ér, szétnéz merengve, és okos fejével biccent, nem remél. Én is így próbálok csalás nélkül szétnézni könnyedén, ezüstös, fejszes suhanás játszik a nyárfa levelén, a semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szelíden, s nézik, nézik a csillagok. Mielőtt azt hinnénk, hogy ez az életérzés csak a modern és mai embernek a sajátja, szeretnénk mindenkit megnyugtatni azzal, hogy az Istentől elszakadt világ kezdettől fogva képes rajtunk eluralkodni a kilátástalanság terhével. A Bibliában is rengeteg olyan emberről olvasunk, akiknek halott reménységük volt. Ott van például Jób, aki teljes fizikai összeomlásban látunk magunk előtt. Mind a 10 gyermeke meghalt, elveszítette az összes szolgáját, a teljes jószág állománya elpusztult. Ráadásul mindez egyetlen szörnyű nap leforgása alatt történt. Azután rosszindulatú fekélyek lepték el az ő testét, és még a felesége is szembefordult vele. A barátai vigasz helyett csak kioktatni tudták. Képzeljük el őt, amint a naptár fölött görnyedve mérlegeli az élete eseményeit. Minden reményét elveszítve ül a porban, és kínjában egy cserép darabbal vakargatja a bőrét ez a valaha reményteli, istenfélő ember. Valójában Jób története nagyon mélyen felháborítja és zavarba hozhatja azokat, akiknek legalábbis egyenlőre minden kerek és szép az életükben. De ha már az ószövetségi költészetnél tartunk, eszünkbe juthat a Prédikátor könyve és személye. Na, ő aztán tényleg tele volt emberi célokkal és tervekkel. Tanult, tágította az ismereteit, képezte magát, bújta a könyveket, elsajátította az élet bölcsességeket, aztán szorgalmasan dolgozott, alkotott, épületeket, kerteket létesített, és ott hagyta a keze nyomát a történelmen. Tudjuk, hogy végül hogyan összegezte az életét, azt a szép, kerek, teljes földi életét ezekkel a tapasztalatokkal zárta le. Amikor szemügyre vettem minden művemet, amelyet kezemmel alkottam, és fáradozásomat, ahogyan fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindez hiába valóság, és hasztalan erőlködés. Nincs semmi haszna a nap alatt. Meggyűlöltem az életet, mert rossznak tartottam azokat a dolgokat, amiket véghez visznek a nap alatt. Hiszen minden hiába valóság és hasztalan erőlködés. Ez a Prédikátor a klasszikus esete annak, akinek egymás után beteljesültek a földi vágyai, az evilági reményei, és a végén mégis arra a következtetésre jutott, hogy a lényeget nem sikerült megragadnia. Vagy ott vannak az emmausi tanítványok. Húsvét vasárnap este szomorúan baktatnak hazafelé Jeruzsálemből a falujukba, és arról beszélgetnek maguk között, hogy Jézus halálával minden értelmét veszítette a számukra. Annyira beletemetkeznek a bánatukba, hogy nem ismerik fel a hozzájuk csapódott idegen vándorban az Isten közeledését. Neki is elpanaszolják kilátástalan helyzetüket, csak úgy ömlik belőlük a sok keserűség. Szavakba öntik az érzéseiket. Amikor kimondják, pedig mi abban reménykedtünk. De minden hiába. Megkínozták, megölték, még a holtteste is eltűnt. Ez rettenetes. A saját szemszögükből nyugtázzák a dolgot, és azt mondják, vége a dalnak. Ilyen a halott reménység. De talán a legmeghökkentőbb bibliai példa azé a Lukácsé, akiről tudjuk, hogy evangéliumot írt, hogy Pál apostol hűséges utitársa volt, hogy kitartott mellette még a fogságában is. Úgy fogalmaz az apostolok cselekedeteiről írt könyvben, amikor a tengeren viharba kerül a hajó, amelyen Rómába viszik őket, mivel sem a nap, sem a csillagok nem látszottak többé, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Nem megbotránkoztató, nem megdöbbentő ez? Hívő ember mégis hogy mondhat ilyet? Elveszett megmenekülésünk minden reménye. Hívő ember is érezheti magát teljesen elveszettnek, reménytelen helyzetben. A többiek mellett éppen Lukács példája erősít meg bennünket abban, hogy igen. Igen, hívő ember is válhat életuntá. Igen, hívő ember is süllyedhet depresszióba. Igen, hívő embernek is támadhatnak reménytelen gondolatai. Sőt, én még ennél merészebbet és meredekebbet is kimondok, nem is igazán hívő ember az, aki nem jutott még el ilyen lelki állapotba. Az álmainkban, a terveinkben, az emberi reményeinkben való csalódás nélkül, mégis hogy lehetne vágyakozni arra az élő reménységre, amely el nem múló, hervadhatatlan és szeplőtelen örökség a számunkra. Amíg mi emberek az e világi reményeink fogjai vagyunk, amíg ezekkel van tele a kezünk, addig mégis hogyan adhatná nekünk az Isten azt, amit elkészített számunkra? Az anyagiasságban, az erőben, a sikerben, a hatalomban, a karrierben, vagy éppen a családunkban való bizakodásnak a szappan buborékait kergetve, el sem tudjuk képzelni, hogy létezik ennél maradandóbb, élő, valóságos, igazi reménység, amiért nem kell küzdeni, amiért nem kell stresszelni, amiért nem kell másokon áttaposni, mert ezt ajándékképpen kaphatjuk meg kizárólag Istentől. Aki őszintén vágyik arra, hogy legyen ilyen reménysége, ami nem földiekkel játszó égi tünemény, amelyet nem magának teremt a boldogtalan, annak először egyértelműen nemet kell mondania a halott reményeire. Annak nem újabb és újabb illúziókat kell kergetnie, majd ha ezt elérem, majd ha boldog leszek, hanem meg kell fogalmazni a prédikátorral együtt. Mindez hiába valóság, és hasztalan erőlködés. Halott reménység, amelyet ezidáig én kreáltam magamnak, de már nem akarom ezeket a légvárakat építeni. Nagyon fájdalmas felismerés ez. Nagyon nehéz ezt kimondani magunknak és Istennek. De enélkül soha nem lesz a miénk az egyetlen valóságos és élő reménység. Ahhoz, hogy megszülessen bennünk az új ember, előbb meg kell halnia a réginek. Ahhoz, hogy Krisztus élhessen bennünk az ő lelke által, előbb meg kell tagadnunk mindazt, amihez 10 körömmel ragaszkodunk ő helyette. Jób nemet mondott az önigazságaira. A prédikátor nemet mondott az emberi sikereire. Pál nemet mondott a farizeusi kegyességére. Neked vajon milyen illúzióval kell leszámolnod ahhoz, hogy a halott reményeid helyett a tied lehessen az élő reménység? Élő reménység. Olyan furcsa ezzel megkörnyékezni, a halott reményeikben elcsüggett embereket. De Péter is éppen olyan gyülekezeteknek ír, amelyeket komoly üldöztetés ért a hitükért. Gúnyolódtak rajtuk, kiközösítették őket, fizikai bántalmazásokban részesítették őket. A küzdelmekben, a csüggedésben, a bizonytalanságban, a gyűlölködés közepette is van valamink, állítja az apostol. Azt írja, hogy ez a mennyben van félretéve a számunkra. Élő reménység, ami el nem múló, ami szeplőtelen és hervadhatatlan. Azaz lényegileg különbözik attól, ami már itt a miénk lehet. Mert akármiről legyen szó, vagyonról, tervekről, szerelemről, családról, életről, vallásról, sikerekről, egészségről, minden mulandó, és mindent elér előbb vagy utóbb a mocsok. Még csak győzködni sem kell magunkat arról, hogy ez így van. Váratlan halálesetek épp úgy rádöbbentenek erre, mint az elmúlás, az élet beszűkülésének, leépülésének nagyon nehéz és gyakran fájdalmasan hosszú folyamata. Hasonlóan semmi nincs ezen a világon, amihez ne tapadna akár csak egy kicsi gonoszság is. Semmi nincsen, ami végérvényesen tiszta és igaz lenne. Ez a Péter által említett élő reménység tárgyának a kettőssége, hogy tökéletes, el nem múló, szeplőtelen valóság, de még nem birtokoljuk. A miénk hozzánk tartozik, egyszer részünk lesz abban, ami nem vettetett az elmúlás, a pusztulás, a hiába valóság alá. De most még szembe kell néznünk az emberi szintek tisztátalanságával. Szembe kell néznünk az elmúlással. Szembe kell néznünk az egyéni, társadalmi, környezeti pusztítással. Szembe kell nézni a halállal. Péter, aki a teljes reménytelenségben élő reménységet talált magának, ismeri az ebben a feszültségben hordozott életet, és ezzel bátorítja a kilátástalanságban élő testvéreit. Ez az élő reménység arra az egyetlen végső valóságra épül, amely legyőzte a mulandót, legyőzte a hamis illúziókat, legyőzte a halott reményeket. Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül. Ha egyszer mindent elnyel a pusztulás, akkor a kilátástalanságban is okot adhat a reménységre, hogy van a halálnál nagyobb erő. Egyszer elmúlik az ember szépsége, elfogy az ereje, véget ér a fiatalsága, csökken az egészsége, minden elmúlik, Jézus szavaival élve az ég és a föld is elmúlnak egyszer. Ezért csak az marad meg, akinek a halál felett is győztes Jézushoz köze van. Ennek a reménységnek azért sziklaszilárd és rendíthetetlen az alapja, mert nem a mi ingatag emberi képességeinkre, nem a mi lehetőségeinkre épít, hanem az Isten fiának értünk a kereszten hozott áldozatára. Ez az egyetlen és végső viszonyítási pont, amihez érdemes igazítani az életünket. Ha Krisztus feltámadt, akkor minden egészen más megvilágításba kerül. Akkor tényleg övé minden hatalom mennyen és földön. Akkor valóban legyőzte a bűnt, és bocsánatot, engesztelést szerzett az Istennél a gyarló emberi élet minden területére. Akkor biztosan két várra fektette az ördögöt. A minket megkötöző megkötözöttségekből kimentett mindannyiunkat. Akkor éppen ezért van értelme az ő szavára hallgatni, az ő tanításai szerint élni, neki engedelmeskedve. Úgy végezhetjük minden földi feladatunkat, kicsiben és nagyban, hogy amivel neki tartozunk majd elszámolással, azzal majd előtte számolunk el, hiszen tőle fogadtuk el küldetésként. Akkor ott élhet a szívünkben az a reménység, hogy a vele való közösség, mint a mennyben félretett örökség az én részemre és a te részedre, egyszer majd a maga teljességében a miénk lesz. Az élő reménység azt jelenti, hogy mindig és mindenben számolok az Isten lehetőségeivel. Nem azzal számolok, hogy majd csak lesz valahogy. Majd csak jobbra fordul a dolog. Majd csak kilábalok ebből a csávából is. Majd csak a kedvem szerint történnek a dolgok. Hanem arra a valakire számítok, akinek semmi nem lehetetlen, még a halált is legyőzte. Ez a reménység azt az abszolút bizonyosságot jelenti, hogy Isten, aki Jézust a halálból feltámasztotta, most is itt van. Ez az Isten most is uralkodik. Ez az Isten most is mindenféle helyzetben intézkedik. Ezért a hívő ember reménység alatt tudja látni ezt az egész világot. Akármilyen reménytelen sokszor a helyzet, reménység alatt látja az egész világot. Az Istenben hívő ember mindig tud reménykedni. Az élet bármilyen negatív sors fordulata felett, mert a mindenség urát ott látja, a szenvedés és a bűn fölött, a népe jelene és jövője fölött, a feszült világhelyzet fölött, a nagyhatalmak egymásnak feszülése fölött, és az ördögi káosz fölött. A mi reménységünk ezért soha nem valamire, hanem mindig valakire irányul. És ez a legfontosabb. Nem valamire, hogy valahogyan majd lesz, megfordul a sorsom, kimenekülök a bajból, hanem mindig valakire, aki mindenható Istenként az életem eseményei fölött tartja az ő kezeit. Erről beszél Péter. Ezt élték át a korai keresztjének, és ma is hívők tömegei szerte a világban. Ez az élő reménység, ami túlmutat a világ minden hiába valóságán, előre tekintve a jövendőre, ahol nem lesz sem betegség, sem gyász, sem jajkiáltás, sem sírás, sem szenvedés. Élő reménységgel hordozzák a világ terheit. Ez a reménység azonban nem úgy jön létre, hogy remélj és akard. Nem kapható sem a boltban bankkártyával, sem a templomban persejpénzzel. Nem lehet megörökölni a nagyszülőktől, és nem kérheted el a barátodtól. Ez az élő reménység elérhetetlen a számunkra a saját erőforrásainkkal. Jobbnak, az emmausiaknak vagy Péternek nem az idő múlása hozott reménységet, a remény vesztett időkben, hanem valami más történt. Valami nagyon meglepő, valami olyan, amire nem számítottak. Erre a reménységre akkor jut el az ember, amikor újjászületik. Amikor felhagy a maga halott reményeinek a hiába való kergetésével, és befogadja az élő Istent a szívébe. Amikor a kilátástalanságban vergődő ember találkozik az Istennel. Péter és az emmausiak szívéből a feltámadottal való találkozás űzte el az elveszettséget, a reménytelenséget, azt a halálos ürességet, amit mindannyian érzünk egyik-másik alkalommal. A Jézussal való találkozásban kaptak gyógyulást, és élték át azt, hogy van új élet, van folytatás, van bűnbocsánat, és van üdvösség a számukra. Jobb pedig azt mondja a nagy drámája végén, eddig még csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent. Mi nem tudjuk magunkat újjáteremteni a reménységre, a kudarcaink feletti bocsánatra, de a feltámadott Jézus kész velünk is találkozni, hogy ne csak hírből halljunk róla, hanem nekünk is mennyei távlatot adhasson. A mi reménységünk nem egy szappanbuborék, amely könnyed légiessége ellenére is előbb-utóbb a földre esik és szerte foszlik. Elég hozzá egy csalódás, egy betegség, egy váratlan veszteség. A mi reménységünk sokkal inkább olyan, mint egy léghajó, amit minden visszahúzó hatalom, kísértés, szenvedés, sőt a halál ellenére is valami mennyei erő, az élő Jézus emel fel, tart a magasban, és visz egyre csak feljebb. Ehhez viszont szükség van arra az apró mozdulatra, amit az egyik gyermekem képes volt megtenni, míg a másik gyermekem kilátástalanságában elveszettnek látta az ügyet. Időnként föl kell kelni a szőnyegről, és körül kell nézni, hogy megtaláljuk a belőlünk hiányzó darabot. Így áll össze a kép, a jelen kilátástalanságai között is élő reménységgé. Ne feledjük el soha a szójátékot, remény s ég. Remény s ég szorosan összetartoznak. Ezért a mi hitvallásunk a latin mondás után szabadon, míg élek, remélek, mert az égre tekintek. Amen. Válaszoljunk Istenünk megszólító üzenetére énekszóban. Énekeljük az 590. dicséretünket, annak 4. és 5. versét. Az 590. dicséretünk így kezdődik. Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett, de szent megújulásért és békéért eped. Istenünk megszólító üzenetére imádságban válaszoljunk együtt. Eléd jövünk a megtört életünkkel, a félelemmel teli szívünkkel, az egyre fogyó erőnkkel, Szent Háromság Isten. Köszönjük, hogy hallod az imádságunkat. Köszönjük, hogy nem vagy közömbös velünk és az életünkkel kapcsolatban, hanem számon tartod minden lélegzetvételünket. Köszönjük, hogy figyelsz ránk és jót akarsz nekünk. Urunk, eléd hozzuk most mindazt a fájdalmat és nehézséget, amely az elmúlt időszakban minket ért, a különböző emberi színtereken. Az igéd azt mondja, rakjunk le minden ránk nehezedő terhet, mert te gondot viselsz rólunk. Te nem csak segítesz hordozni a terheinket, hanem le is veszed a vállunkról, és minden értelmet meghaladó békességet adsz a kilátástalanság idején. Sok mindent nem értünk. Nem értjük, miért hagyod, hogy kialakuljon sok nehezítő körülmény, de akkor is hitvallással bízunk benned. Tudjuk, hogy te jó vagy, és a legnagyobb szeretettel tekintesz ránk mindig. Kérünk, töltsd be egészen a szívünket reménnyel, hittel, bizalommal. Kérünk, mutass nekünk utat, adj helyreállást és bizonyosságot abban a tudatban, hogy te segítesz újult erővel tovább menni erről a helyről. Imádkozunk a családunk egészségéért, a saját jólétünkért. Imádkozunk azért, hogy minden becsukódott ajtó helyett kinyíljon egy új előttünk. Minden bizonytalanság, kételj és aggodalom ellenére kijelentjük, hogy nincs mitől félnünk, mert te velünk vagy. Hálát adunk, mert életünk minden történésével a javunkat munkálod. Hálát adunk, hogy új életre keltesz, és mindenben Jézushoz hasonlóvá teszel minket. Tied a dicséret minden vigasztalásért, minden reménységért, életben és halálban. Minden erőért, amellyel megdicsőült fiad által nekünk új életet kínálsz. Kérünk, növeld a hitünket, hogy Krisztussal naponként feltámadjunk a bűn halálából, és Úrunk győzelmes feltámadásának tanúi lehessünk szavunkkal és életünkkel. Készíts fel minket minden jó cselekedetre, hogy azt tegyük, ami kedves előtted, és engedd, hogy több reménységgel éljük meg a nekünk készített jövő hetet. Jézus Krisztus érdemére való tekintettel bízunk abban, hogy meghallgatsz minket, így tanultunk tőle imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Így fogadjuk az áldást, mint Istennek népe. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Amen. Június 16-a van a mai napon. Apák napja alkalmából köszöntjük az édesapákat, akik Isten által vezetett férfiként vannak jelen a családjukban. Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük számukra is hangzó áldásként a 134. Zsoltárunkat. Megkérem a gyülekezetben jelenlévő apákat, hogy legyenek szívesek felállni és fennállva fogadni azt az áldást, amelyet a gyülekezet nekik szántan énekel. A 134. Zsoltár így kezdődik: Úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az Urat vígan.
Yeah.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk a Petneházi Református templomból. Igét hirdetett Hidi László, a gyülekezet lelkipásztora.
Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Társadalmi célú reklám.
Az én álmom az, hogy állatorvos lehessek.
Az enyém, hogy nyáron végre én is elmehessek táborba.
Én egy olyan csodatányérról álmodom, amin minden estót vár a vacsora.
Az Ökumenikus Segélyszervezetnél több mint 3000 nélkülöző gyermeket támogatunk. Hívd a 1353-as adományvonalat, és segíts te is 500 forinttal. 1353. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet és a Helyi Rádiók Országos Egyesülete megbízásából.